Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vallástételi istentiszteletünkön, és vallástételi istentiszteletünk alapigéjét olvassuk el Péter apostol első leveléből, Péter apostol első levele, első fejezet, 7-8-9. vers, és majd utána még a 13. verset is elolvassuk. Tehát Péter apostol első levele, első fejezet, 7-9, a következőképpen olvassuk. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicsőségre, tisztességre, és dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. És a 13. vers. Így olvasom az igét. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Mit mond? Felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Ezekről a gondolatokról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk a mai Isten tisztelet alkalmával, és kérném szépen, hogy a 7-től a 9-ig terjedő verseket vetítsük ki most, ha lehet egyben, és nézzük meg, ugyan itt az első fejezet, tehát amit az előbb olvastunk, a 7-től a 9-ig terjedő versekben. Azt olvastuk, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Mivel kezdi ez a szakaszt így Péter apostol? Beszél a kipróbált hitről. Hadd mondjam, Istennel szövetségre lépni, a láthatatlan Istennel szövetségre lépni élő hit nélkül lehetetlen. Mert ugye, ahogy látjuk majd a következő Biblia versben, hogy akit nem, noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Mit mond az ige? A ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Mik ezek a tűz, amiben megpróbáltatik, és igazából fényessé teszi a hitet, az aranyat? Ugye a próbák, a nehézségeknek a tüze. De nem is erről szeretnék én igazából szólni, hanem arról, hogy ezt a hitet mindannyiunknak meg kell szerezni. És én hiszem, hogy Évi is ezen az úton halad, hogy a sok-sok tapasztalattal már az életében a háta mögött, hogy ezt a hitet megszerezze, és egyre erőteljesebb és erőteljesebb legyen. De amit én szeretnék igazából föltenni kérdésként, és a mai alkalommal foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy erre a hitre hogy lehet eljutni, és hogy tud erősödni bennünk ez a hit. Mert mit mond a 8. vers? Ugye a 7. láttuk, hogy ugye ez a lényeg, hogy ilyen kipróbált hitünk legyen. De hogy lehet erre eljutni? Hogy lehet az Istenben így meggyökereznünk, amikor azt mondja a 8. vers, hogy akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Hogy lehetséges valamiben hinni, örvendezni, bízni, amit soha nem láttunk? Márpedig erről a hitről beszél, hogy erre kell nekünk, mindannyiunknak eljutni. Először is szeretnék egy kérdést feltenni, hogy ti hallottatok-e már ilyen megjegyzést ebben az életben emberektől, akik nem hisznek, hogyha én egyszer látnám az Istent, akkor hinnék benne. Ha egyszer a szememmel láthatnám, akkor kész, akkor minden kérdés megoldódna, akkor én hinnék. Hallottatok ilyet, vagy nem? Ugye, sokszor mondják ezt emberek. Na most, a kérdésem a következő, hogy szerintetek erre a hitre, amiről itt beszél Péter apostol, látással vagy látás nélkül lehet eljutni? Csak hitben, csak lelki látással lehet eljutni. Mondjunk példát az egész Szentírás feljegyzései alapján, mondjunk példát arra, hogy a szemtől szembe való látás, a fizikai érzékelés, tapintás nem nyújt olyan hitet, és nem biztosíték arra, mint az a hit, ami nem a látáson, hanem a láthatatlanon alapul. Mondjunk példát. Igen?
A Hóreb hegyén Isten megmutatta a zsidó népnek önmagát.
Igen?
Minden jelétnek.
Így van.
És rá egy 40 nap nem telt el, és aranybúrjút öntöttek.
Igen, igen. Így van. Történelemben menjünk vissza, ugorjunk vissza sok évezredet. A Mózes történetét említi, ugye itt meg az Izraelnél. Ugorjunk vissza, nem tudom, hogy mennyi időt, mert a senki nem tudja, de jó sokat. A mennyben föl mi történt? Lázadás. És Lucifer látta az Istent? Hát közvetlen közelében volt. És megóvta őt ez az elbukástól önmagában? Nem. Vagy a másik példa, amit itt Marika említett, de bocsánat, fokozom még a gondolatot, ilyen értelemben, amit Marika mondott, hogy naponta látták a felhő és a tűz oszlop jelenlétét, és mégis hitetlenek voltak. Vagy új szövetségi példa, itt van Jézus. Itt volt az emberek között a második isteni személy. Hallották, látták a gyógyításait, érzékelték, ott voltak vele. És a népnek a legnagyobb része nem fogadta el őt. Tehát ezek a bibliai példák mit mutatnak? Hogy önmagában a látáson alapuló érzékelés, az nem vezet el bennünket arra a hitre, amely pedig szükséges nekünk, hogy eljussunk, hogy üdvözülhessünk, hogy Jézus Krisztust majd örömmel fogadhassuk az ő megjelenésekor. Álljunk meg mindjárt, és erről mondom, erről a kérdésről szeretném, hogyha egy kicsikét közelebb mennénk ehhez a kérdéshez, és nézzünk meg egy rövid szakaszt Izrael népének a tragédiájából, pontosan arról, amiről az előbb beszéltünk, és ami idézetet az előbb is itt említettünk. Nézzük meg, ez a nép Egyiptomban, amíg Egyiptomban tartózkodott ugye a nép, mihez szokott hozzá? Egyiptomban hozzászoktak az érzékelhető istenségekhez, és mivel nehezükre esett, hogy egy láthatatlan Istenben bízzanak, Mózest tekintették hitük megtestesítőjének. Tehát hozzászoktak az aranybórjuhoz, hogy az az Isten egy látható Istenhez szoktak hozzá. Nézzük meg, olyan érdekes, továbbá azt olvassuk, hogy az Isten látta ezt a tényleg nyomorult helyzetben levő népet, és ezért mit csinált az Isten? Jelenlétének látható megnyilvánulása iránti vágyukat felhő és tűzoszlop elégítette meg, amely vezette őket, stb. Valamint Isten dicsőségének, amit Marika is említett, a Sínai hegyen történt megnyilatkozása. Tehát láthatóvá tette magát valamilyen formában. És nézzük meg, nem óvta meg őket attól, hogy hitetlenségbe, a vak hitetlenségbe merüljenek. Nagyon érdekes, még egy mondatot hadd olvassak, figyeljük. Az Egyiptomban és a Vörös-tengernél bemutatott hatalmas csodák voltak hivatottak megalapozni Isten láthatatlan mindenható védelmezőjébe az egyedül igaz Istenbe vetett hitet. Mit mond? Az Isten hogy akarta az ő hitüket megalapozni a láthatatlan Istenben? és a mi hitünket is hogy akarja megalapozni? Azok a csodák, amiket tett a mi életünkben, amiket megtapasztaltunk vele, amik egyértelműen azt mutatják, hogy lehetetlen, hogy ne lenne egy velünk törődő, minden gondunkat ismerő Isten, aki válaszol a ki nem mondott kéréseinkre, aki a problémáinkban ott van és mellettünk van. Igen, Izrael népénél is ezek a csodák voltak hivatottak megalapozni a láthatatlan Istenbe vetett hitüket. És szeretném mondani, hogy a látható dolog, amit én látok, ilyen értelemben nem kell hozzá hit, mert látom. Tehát ezt nem kell hinnem, hogy most a mikrofonba beszélek, mert ugye hallom is vissza, és szóval ezt látom. De a hit, azt Isten támasztja az emberben, és az ember, ha szívében, lelkében reagál rá, az Isten erősíti, növeli ezt a hitet az emberben, és sokkal erősebb lesz, mint a látható dolgokból való merítés, tehát, ami esetleg egy látható dolgon alapuló hit. Nagyon érdekes, egy másik idézetet is szeretnék olvasni még itt az Izrael népének a vándorlása kapcsán. Nagyon elgondolkodtató az a gondolat, hogy délelőtt is említettük a szombatiskolába, csak szeretném egy pillanatra felidézni. Azt olvassuk, hogy ők csak addig voltak hajlandók bízni az Úrban, amíg kézzel foghatóan látták az ő cselekedetét. Abban a pillanatban, mihelyt ezt nem tapasztalták, egy pillanatra nem láttak valamilyet, abban a pillanatban elveszítették a hitüket. És utána azt írja ez a könyv, és hogy elgondolkodtató, hogy sokan tekintenek vissza Izraelre, és csodálkoznak hitetlenségén, zúgolódásán, és ők úgy érzik, hogy nem lettek volna olyan hálátlanok. De amikor a hitüket próba éri, még ha kicsi is, semmivel sem tanúsítanak több hitet vagy türelmet, mint a hajdani Izrael. Hadd kérdezzem, magunkra ismerünk? Az Isten hány bajból szabadított meg bennünket? És amikor jön egy újabb nehézség, amikor mire nézünk? A láthatóra. Hát itt a nehézség, itt a megoldás, nem tudom megoldani. És akkor elcsüggedünk, és akkor kétségbe esünk. Semmivel nem tanúsítunk sokszor több hitet, mint amit Izrael népe tanúsított. Még az ő életükből még csak egyetlen egy példát szeretnék megemlíteni. Ott van például, amikor rövid 2 év alatt az Úr elvezeti őket Kánaán határához, és birtokba vehették volna az ígéret földjét. És miért nem tudták birtokba venni? Miért? Kiküldtek? Kiket?
Kémeket.
Mennyit?
12 kémet.
És hogy jöttek vissza a kémek? Milyen híradással? 2 mire nézett, és 10 mire nézett? 2 nézett a láthatatlan dologra, és 10 nézett a látható dologra. Mert a látható dolog elnézést a realitás, nem az volt? Hát ez lehetetlen, hát tényleg, hát forduljunk vissza, inkább a pusztába halljunk meg, mint az ellenségnek a fegyvereitől. A realitás ez volt. De Józsué és Káleb mire nézett? A láthatatlan dologra nézett. És mit mondott? Igen, nagyon erős az a nemzet, de ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz bennünket arra a jó földre. A hit szemével nézték a dolgot, és nem a fizikai szemmel, nem a realitásokat vették alapul, az emberi realitást. És nézzük meg, valóban úgy lehet eljutni az igaz hitre, amit az előbb említettünk, hogy akit noha nem láttatok, szerettek. Miért szeretjük? Mert megtapasztaltuk az irgalmát, a hosszú tűrését, a bűnbocsánat felszabadító érzését, a rengeteg életünkben mutatkozó csodáját. És ez szeretetet, hálát ébreszt az Istenhez, Isten iránt, akit noha nem látunk, de szeretjük. Akiben noha most nem látjuk, de hisztek benne, hiszünk benne. És kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Hadd kérdezzem, volt már ilyen az életetekben, hogy kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztetek, amikor az Istennek egy újabb csodáját tapasztaltátok az életben? Hányszor van úgy az ember életében, hogy szinte repes a szívünk? Nem látjuk, semmit nem látunk, de mégis valóságos az ige. Nem látjuk, de hiszünk benne, bízunk benne, és kibeszélhetetlen örömmel örülünk benne. Ez volt a negatív példa, amit most az előbb említettem, de szeretnék pozitív példáról szólni a Bibliából. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek ki volt az mindegyik bibliai hithős, a láthatatlanra nézett, tehát mindegyikre ez volt jellemző, de aki talán a legtöbbet beszélt erről a kérdésről, a látható és a láthatatlan dolgoknak a kérdéséről, az kicsoda volt? Pál apostol. És tőle olvasunk egy ige szakaszt a korintusi második levélből, a negyedik fejezet, korintusi második levél, negyedik fejezet, 16-tól 18-ig terjedő verseiben. Nézzük meg, hogy Pál apostol mit mond. Tehát a korintusi második levél, negyedik fejezet, 16-tól 18-ig. Azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mond Pál apostol? Pál apostol élete az emberi realitásokat figyelembe véve milyen volt? Nyomorúságos. Tele volt megpróbáltatással, szenvedéssel, nyomorúsággal. Ugye nem is soroljuk, amit leír önmagáról, hogy mi mindenem ment keresztül. De mit mond? Igen, megromul a mi külső testünk is, de a belső napról napra újul. Miért? És mit mond? Pillanatnyi könnyű szenvedésnek nevezi azt a rengeteg mindent, amin keresztül ment. És mit mond? Miért? Mert mire tekintett minden egyes nehézségben? Nem a láthatókra, a körülményekre, amit valóságnak tekint az ember, hanem a láthatatlanra tekintett. Mert a láthatók ideig valók, és a láthatatlanok azok, amelyek örökké valók. Hadd mondjam, bocsánat, tényleg a földi példáért, az, hogy én most itt erre az asztalra ráteszem a kezem, ez a biztosabb, vagy pedig az Isten ígérete az örök élet. Na, értjük, szóval direkt éleztem ki ezt így. Szóval a jó Isten ne adja, jön egy földrengés, volt asztal, nincs asztal, én nem tudom, értjük? Szóval semmi nincs ebben az életben, amit fizikailag látunk, megfogunk, tapintunk, pedig mi úgy vagyunk, hogyha ezeket birtokoljuk meg, akkor ez biztos. És az ige azt mondja, hogy ember, ez a láthatatlan egyáltalán nem biztos, ez ideig való. De ami biztos, ami valóság, soha meg nem mozdul, meg nem változik, az az Isten ígérete, az örök élet. És Pál apostol is minden szenvedésében erre tudott csak előre tekinteni, és erre szegezte a tekintetét, és ezért tudott az élet számtalan megpróbáltatásában, a hit küzdelmében folyamatosan győzelmeket aratni. Most elnézést kérek, de szeretném, hogyha föltennék azokat a kezüket, akik nem ismerik a két magzat történetét. Én igen, már itt mondtam, csak itt vannak újak is, és azért kérdezem, nem ismeritek? Nem, jól van. Van egy pár, akkor akik ismeritek, akkor nézzétek el ezt az egy-két percet, akkor gyorsan elmondom. Van egy lehetetlen történet, egy kis példakő történet, hogy egy édesanyja két gyermeket hord a méhében, ikreket vár. És az egyik gyermek, egyik magzat egy hívő magzat, a másik a hitetlen magzat. És ezek egymással beszélgetnek. Mondom, lehetetlen a történet, de ott beszélgetnek. És azt mondja a kis hívő magzat a hitetlennek, hogy de jó lesz, nem sokára megszületünk. Erre azt mondja a hitetlen, miket születés? Hát ez az élet, nem látod, itt élünk. Hát utána nincs élet, hát ne, hát miket beszélsz? Azt mondja a kis hívő magzat, hogy dehogy nem, hát ha megszületünk, akkor a lábunkkal fogunk majd járni, és a szánkkal fogunk enni. Azt mondja a hitetlen magzat, hogy miket beszélsz? Hát nem látod, hogy itt fekszünk, a lábunkon járni? Meg hogy enni, hát a köldökzsinóron jön keresztül a táplálék, hát miket beszélsz? Erre a kis hitetlen magzat, vagy a kis hívő magzat nem adja föl, és azt mondja, hogy de majd nem tudom, hogy hogy lesz, de majd a mama segíteni fog. Erre azt mondja a hitetlen magzat, a mama, hát miket beszélsz? Te láttad valaha a mamát? És akkor erre mit mond? Azt mondja, nem láttam soha. De ha elcsendesedsz, akkor hallod az ő hangját, érzed az ő ölelését, simogatását. Tehát nem tudom, direkt ez egy olyan kis példa, ami nekem annyira tetszik, mert ezt mutatja, hogy mi ezt tekintjük valóságnak, ezt a nyomort, amiben itt élünk. És mégis ehhez kötődünk sokszor ezer szállal. Ahelyett, hogy a láthatatlanban bíznánk, az örökké valóban, az Istenben, az örök életben, amit készít nekünk. Szeretném, hogyha egy bibliai példán megnéznénk azt, azaz két bibliai példán, hogy a látható és a láthatatlan dolgokkal kapcsolatban milyen tanítást ad nekünk az ige. Először Mózes életéről szeretnék egyetlen egy igét megemlíteni. Mózes, aki tele volt az életében megoldhatatlan problémával, amit emberileg maga nem tudott megoldani ott a nép élén. És mit mond a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 27. verse? Mit mond a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 27. verse? Azt mondja, hogy ő hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Mit mond? Azt mondja, hogy ő hitáltal hagyta oda Egyiptomot. A 27. vers. Tehát hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félt a király haragjától, miért? Erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Szeretném megkérdezni, hogy mit jelent 27. Mit jelent mit jelent az, hogy valaki erős szívű? Mert Mózesről azt mondja az ige, hogy ő erős szívű volt. Mit jelent az, hogy valaki erős szívű? Bátor, nem fél, nem csügged. Mert ugye mit szoktunk mondani, hogy egészen elalél az embernek a szíve, ugye? Tehát, hogyha valami olyan helyzet van. Igen, az erős szív az bizakodó, nem félő, bátor szívet jelent. És miben van az erős szívnek a titka? Mintha látta volna a láthatatlant. Hadd kérdezzem meg, Mózes mit látott állandóan? Látta azt, hogy amikor majd elindulnak, akkor lesz a felhőoszlop. Látta azt, hogy a nép majd mannát fog enni. Látta azt, hogy a kősziklából fog víz fakadni. Látta előre ezeket? Nem. Nem láthatta. De akkor mit látott? Mit látott? Mi az a láthatatlan, amit látott, amitől ő erős szívű volt? Igen. És mit ígért meg az Isten? Hogy ő fog előtte menni, ő fogja vezetni, nem fogja elhagyni, adja neki a bölcsességet, ad mellé segítőket. Tehát az Isten az ő szüntelen való jelenlétét ígérte Mózesnek. És ő ebbe kapaszkodott bele a legnehezebb és a leglehetetlenebb helyzetekbe is. Mibe kapaszkodott bele? Igen, emberileg itt van, nem tudom megoldani, mindannyian meghalunk, elveszünk, emberileg nincs megoldás. De erős szívű volt, nem tudta, hogy az Úr milyen módon fogja hozni a szabadulást, de abban biztos volt, hogy az Isten igazmondó Isten, és amit ő ígért, azt meg is fogja cselekedni. És mindig a megfelelő pillanatban látta ő is, megtapasztalta kézzel foghatóan, amikor a hite már próbára került, ugye, megtapasztalta ő is a láthatatlant, mert szemmel látható volt a segítség, amely érkezett a megfelelő időben. De szeretnék egy kérdést föltenni, mert elméletben gyönyörű mindez, de hadd kérdezzem a saját életünkre vonatkozóan. Amikor kerülünk egy megpróbáló helyzetbe, egy emberileg tényleg reménytelen helyzetbe, akkor mindig ott van bennünk az a gondolat, hogy de hát nem vagy egyedül, mert az Isten megígérte, hogy ebben a helyzetben is fog segíteni. Mindig eszünkbe jut? Erőt ad ez a gondolat? Pál apostolnak ez adott erőt. És éppen ezért mit mondott önmagukról, hogy milyenek? Akik bánkódók, de mindig örvendezők. Tehát ők is átélték a bánatot, a megpróbáltatást, a nehézséget, de mindig örvendeztek. Miért? Mert pontosan tudta ő is, hogy az Isten láthatatlanul ott van. Nem hagylak el, nem távozom el tőled. Úgy szeretem, van egy, rengeteg ilyen ige van a Szentírásban, de annyira szép az az Ézsaiási 41-ben található ige, a 13. versben, talán ki is vetített, hogy azt mondja, hogy mivel én vagyok Urad Istened, aki fogom jobb kezedet, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Nem gyönyörű egy ige? Azt mondja, hogy én vagyok Urad Istened. Hogy mutatkozik be? Mint teremtő, minden hatalommal rendelkező Isten. És én fogom a te jobb kezedet. Kinek van gyerekkori élménye arról, hogy amikor a szülő fogja a gyerek kezét? A gyerek hányszor van az, hogy siet, amikor már tud menni egyedül, ráadásul megy egyedül. De történik valami váratlan helyzet, vagy valami számára veszélyes helyzet, mit csinál? Nyújtja a kezét azonnal. Mert biztonságot jelent az, hogy megfogják a kezét, és akkor már nem fél. És mit mond? Mivel én vagyok Urad Istened, aki a te jobb kezedet fogom, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Nézzünk meg egy negatív példát, és ebből majd egy fő gondolatot szeretnék nagyon-nagyon hangsúlyozni. Bocsánat, elnézést. Királyok második könyvében olvassuk, de talán ne is olvassuk el az egész történetet, mert csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor Szamáriában óriási nagy éhség van, azt nem ismerjük a történetet, de olyan éhség, hogy nem is részletezem, hogy mit mond a Biblia, hogy már mit vettek pénzen, szóval éhhalál fenyegette szinte a Szamária belieket, akkor Elizeus egyszer csak azt mondja, hogy holnap ilyenkor, és akkor elmondja, hogy mit tudom én, egy köböl búzát ennyiért fognak venni, tehát hihetetlen olcsón az eredel bősége lesz holnap ilyenkor. Na most ott volt egy királyi főember, aki mit mondott? Azt mondja, hogy ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. És mondta Elizeus, iméte szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Az Úr üzen a prófétán keresztül, hogy holnap ilyenkor ez lesz. Emberileg lehetséges volt? Hát hogy? Hát emberileg lehetetlen volt. Elizeus sziklaszilárdan hitte, mert az Úr mondta, akkor úgy lesz. Mi történt másnap? Ugye az Isten úgy cselekedte, hogy az ellenség ugye megrémült, elszaladt, otthagyott, csapott, papott, minden bőségesen eledelt, mindent otthagyott, mert azt hitte, hogy egy ellenséges csapat jön, hogy Izrael felbérelt olyan katonai csapatokat, akik majd őket megvédik, és őket megverik, és elfutottak. És átmentek, kimentek a városból, és az történt, amit Elizeus próféta mondott. De mi történt azzal a főemberrel, aki hitetlenkedett, és azt mondta, hogy ha csak az Isten ablakot nem csinál az égen, akkor lehet ez. Mi történt vele? A tömeg eltaposta. Ő volt az egyedüli ember, akit a tömeg, amikor megrohanta az élelmet, eltaposta, és ott halt meg. Igen. És itt szeretném ezt az egy gondolatot mindannyiunk lelkére helyezni. A láthatatlan dolgot egyszer mindenki meg fogja látni. Azok is meg fogják látni, akik most nem hisznek benne. De nem mindegy, hogy mikor jutunk el a láthatatlanban való teljes hitre és meggyőződésre, most, vagy pedig akkor, amikor már csak a szemeinkkel láthatjuk, de akkor az már nem hitre fog késztetni, hanem az már a végső elveszés. És az Isten bennünket most ebben az életben akar ilyen hitre nevelni, hogy akit nem látunk, szeressük, akit most nem látunk, de higgyünk benne, és kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezzünk benne. Szeretném megkérdezni, hogy többek között az élet nehézségeiben való megálláshoz is elengedhetetlenül szükséges, hogy ez a hitünk legyen a nem látott dolgokról való teljes meggyőződés, hiszen hogy van a definíció? A hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meggyőződés. Nem, hogy talán így, úgy, esetleg a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez a hit. Na de nézzük meg, hogy miért is szükséges, hogy ez a hit már itt ebben az életben megvalósuljon bennünk. Tehát a nem látott dolgokon alapuló hit. Lukács evangéliumához lapozunk, és ott olvasunk egy igét. Lukács evangéliuma 17. fejezetében, és ezt az ige szakaszt sokan félre szokták értelmezni. Lukács evangéliuma 17. fejezet 20. és 21. versben a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma 17. fejezet 20. és 21. vers. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felelt nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy, vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Nézzük meg, mennyire érdekes ez az ige szakaszt. Ezt sokan föl szokták vetni arra, hogy hát nem, hát az Isten országa nem is láthatólag fog majd megjelenni. Hát most akkor Jézus miért mondta azt, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el? Mit mondott ellenben? Hanem az Isten országa ti bennetek van. De azért nézzünk tovább itt még egy igét. Azt olvassuk két Biblia verssel arrébb. Talán csak a 24. verset vetítsük ki. Ugyanabban a gondolatmenetben Jézus mit mond a 24. versben? Azt mondja, mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. Tehát egyértelmű, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nem szemmel láthatólag jő el, egyértelmű, hogy akkor nem arra utal, hogy ő nem fog visszajönni szemmel láthatólag, hanem az előtte levő gondolatmenetnek mi a lényege? Hogy az Isten országának először bennünk kell kiábrázolódni és kialakulni. A láthatatlan Isten országának a lelkületét, a lényegét is meg kell, hogy éljük már ebben a világban, mert különben, amikor látható lesz az Isten országa, nem nyerünk oda bebocsátást. Tehát a láthatatlan Isten országának a lelkülete kell, hogy kialakuljon bennünk. A délelőtti szombatiskolai tanulmányunk közel vitt bennünket azért ehhez a gondolathoz egy kérdésnél, amikor arról beszélt, hogy mi a mennynek a nyelve. A dicsőség és a hála, dicsőítés és hálaadás nyelve. Azon kívül olyan érdekes gondolatokat olvasunk, hogy hogyan alakulhat ki bennünk az Isten országa. Most csak kívülről fogok említeni néhány idézetet, az Ige hirdetések és beszédek című könyvben csodálatos idézeteket találunk. Azt olvassuk például, hogy úgy alakulhat ki ez bennünk, hogy nekünk sokat kell gondolatban foglalkoznunk a láthatatlan dolgokkal. A mi gondolatainkat nevelni kell arra, hogy az Isten ígéretén, a még be nem következett dolgokon nyugodjon sokszor a mi gondolatunk. És hogyha mi ezzel foglalkozunk, azt írja, akkor az Isten angyalai közel jönnek hozzánk, és a tekintetünket a földi dolgokról leveszik, és fölfelé irányítják. Szeretném megkérdezni, és tudom, hogy egyikünk sem tud számot most mondani, de próbáljuk meg végig gondolni. Egy nap 24 órájában mi mennyit foglalkozunk a látható dolgokkal, és mennyit a láthatatlanokkal. Szerintetek? Igen. Szerintem most bárcsak ne lenne igazam, de sokszor percekben mérhető, és nem órákban, amit a láthatatlan dolgokkal foglalkozunk, és a többi pedig a látható dolgokon való elmélkedés és gondolkodás. Persze dolgozunk, feladataink vannak, de állandóan fölfelé kell tekintenünk. És olyan érdekes, majd délután talán olvasunk egy néhány idézetet még ezzel kapcsolatban, de csodálatos ígéretek vannak, hogy mi fog az emberrel történni, az Isten milyen munkát tud az ember szívében elvégezni, hogyha a láthatatlanra szegezi a tekintetét. De befejezésül azt a gondolatot szeretném fölvetni, hogy mi lesz annak az eredménye, hogyha mi itt ebben a földi életben már hitben járunk, és nem látásban. Ezt is ugye Pál apostol fogalmazza így. Az első, amit szeretnék megjegyezni, hogy felkészülünk, amit most említettünk, felkészülünk a nem látható, most még nem látható dolgoknak a valóságára. Fel tudunk készülni a mennyre, Jézus Krisztus eljövetelére, és akkor a menny légköre nem lesz idegen a mi számunkra. Második, ha mi igazából a láthatatlanokra néznénk, akkor soha nem csüggednénk el, soha nem csüggednénk el, soha nem szomorkodnánk, és soha nem félnénk. Soha. Mert miért? Amit az előbb említettem, a láthatatlan Isten jelenlétében megerősödnénk, és erős szívűek lehetnénk, mint Mózes. És a harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, és tudom, hogy ez nagyon keményen hangzik, de ki kell, hogy mondjam, hogy ha mi nem jutunk el most a nem látott dolgokról való meggyőződésig, ha nem jutunk el erre a hitben való járásra, akkor az előttünk álló nyomorúságos időt nem fogjuk tudni elhordozni. Mert minden jel arra fog mutatni, hogy összeomlás, vereség, elveszés, olyan körülmények lesznek, amit egyedül akkor fogunk tudni hitben átélni, de hatalmas nagy tapasztalatot szerezve, ha mi már most eljutunk a nem látható dolgokban való teljes bizonyosságra, és erre ebben való teljes meggyőződésre. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mit tegyünk akkor, ha nincs ilyen hitünk? Mert én azt hiszem, hogy mindannyian azért még hiával vagyunk ennek a hitnek a teljességével. Mit tegyünk akkor, hogyha még nincs ilyen hitünk? Vagy volt ilyen hitünk már, de a hitünk kezd megkopni, valami miatt elbizonytalanodunk. Mit tegyünk? Mondjunk bibliai példát. Ki volt az például, aki teljes mértékig meg volt győződve Jézus messiási küldetéséről, és mégis elbizonytalanodott? Keresztelő János. És mit csinált Keresztelő János, amikor meggyengült ebben a hitében? És kihez küldte a tanítványokat? Ahhoz, akiben pillanatnyilag kételkedett. Tehát mit csináljunk? Ne szégyeljük elmondani az Úr előtt, hogy én most nem tudok még így hinni. Bennem még hiával van ez a hit, a nem látott dolgokról való meggyőződés. És akkor az Isten mit fog csinálni? Mit csinált Jánossal? Megerősítette, de hogy? Nem olyan módon, ahogy mi várnánk, hogy azt mondta volna, hogy igen, ez nem. Hanem ugye cselekedett dolgokat, és elmondta, hogy ezt mondják el a tanítványoknak, igére hivatkozott. Tehát nem tudjuk, hogy bennünket milyen módon erősít meg, mindannyian külön egyéniségek vagyunk, hogy mi az, ami érinti igazából a szívünket, hogy tud megszólítani. Isten és ember kapcsolata teljesen személyes, nem sablonokban mérhető, de az Úr választ fog küldeni, és meg fog erősíteni bennünket. És befejező igeként az alapigének az utolsó szakaszát olvassuk el, a Péteri első levél, első fejezet 13. versét, a Péteri első levél, első fejezet 13. verse. És Évikém, én ezt kívánom neked is, és ezt kívánom mindannyiunknak, annyira érdekes gondolatokat fogalmaz meg itt Péter apostol. Azt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait. Nem érdekes? Ugye elmétek derekait. Mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. Álljunk meg egy pillanatra. Nem ellentmondás. Józanság és reménykedés. Teljesen ellentétesnek tűnik. Azt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian övezzük fel az elménk derekait, gondolkodjunk, fohászkodjunk, foglalkozzunk a mennyei dolgokkal, és kérjük az Urat, hogy adjon nekünk ilyen élő hitet, ami nem a látáson, hanem a láthatatlan isteni ígéreten alapul. És én szívem mélyéből kívánom, hogy így tudjunk mindannyian majd a célba érni, és szemeinkkel meglátni, és valóságnak megélni a most még láthatatlan dolgokat. Amen.